Kedves testvérek, amíg érkezünk is, és amíg mindenki ideér, egy éneket énekeljünk, a 673. éneket a Krisztus az énekem gyűjteményből. A 673. éneket, Jézus, te égi szép tündöklő fényű név, különös tekintettel is a harmadik verszakára, amelyik ennek a mai alkalmunknak a kulcs üzenete, hogy az Isten akarata szerinti élet, hogy akaratod nekem mutasd meg szüntelen, ne rejtsd el mesterem tetszésedet. Tehát a 673. éneket énekeljük végig mind a négy versével.
Egy kis előadásban a Galata levélből emelnék ki néhány üzenetet. Az átfogó címünk az Isten akarata szerinti élet az egész csendes napunkon. Ez egy kicsit önkényes vagy szubjektív, hiszen nagyon sok más gyönyörű vers van a Galata levélben, mint amit én ki fogok emelni. Hogy értsék jól a testvérek, hogy így tényleg csak egy-egy hangsúlyt, egy-egy fejezetnek inkább egy-egy érdekességét hozom ide, és aztán azt beszéltük meg lelkipásztor testvéremmel, hogy amikor majd visszajövünk az ebéd után, akkor úgy beszélgethetünk a Galata levélről, hogy olyasmit is nyugodtan említhetnek a testvérek, ami most itt nem hangzik el. Tehát nem csak az általam kiemeltek fontosak. Ezt ne értsék így a testvérek félre, az egész levél rendkívül gazdag, és szükségszerűen én most egy kicsit szűkítve kiemelek néhány számomra különösen fontos kincset, és sok más kincs van még a levélben, amiről kérem, hogy nyugodtan más verseket is a beszélgetős részben hozzanak közénk a testvérek. Pál apostol leveleire gyakran jellemző, hogy úgy nagyjából elnagyolva ugyan, de két típusú félre lehet osztani. Az egyik inkább arról szól, hogy mit higgyünk, tehát a hitünk elemeit foglalja össze, és a másik részlete pedig inkább, hogy milyen keresztény élet következik ebből. Nem minden levele épül fel így, és természetesen, ahogy az igehirdetésben is hallottuk, a mit higgyünk részben is előfordulnak az életünkre vonatkozó részletek, és ugyanígy visszatér az erkölcsi életvitelre vonatkozó szakaszban hittani kérdésekre is. Úgyhogy ez egy, így mondom, egy picit ilyen elnagyolt, de a mennyiségek alapján kimondható általánosítás. A Galata levélben ez a 6 fejezetből az első 4 inkább tehát arról szól, hogy mit tett a mi Urunk értünk, hogyan váltott meg, és hogy ragaszkodjunk ehhez az egy evangéliumhoz, és aztán az 5.-6. fejezetek mennyiségében főként inkább a milyen élet következik ebből, a hogyan éljünk kérdésre válaszol. Ahogy az igehirdetésben mondtam, és lesz egy-két szakasz, amelyet majd akkor a levél többi fejezetéből még ennek alátámasztására is felolvasok, azt az egyetlen evangéliumot védi meg az apostol, hogy elég mindenre, ami üdvösségünk tekintetében a Krisztus megváltó halála. Nem lehet semmit hozzátenni. És tulajdonképpen egy érvgyűjtemény ez a levél, különböző típusú érveket sorakoztat emellett, hogy tartsanak ki az egyetlen evangélium mellett a galaták. Így nagyon-nagyon röviden előjáróban csak arra hadd emlékeztessem a testvéreket, hogy nem csak ebből a levélből tudunk a címzettekről, hanem az apostolok cselekedeteiről írott könyvben a 13. és a 14. fejezetben, így szoktuk mondani, az első missziói útján jár e területeken az apostol, ő alapítja ezeket a gyülekezeteket, és ezért itt a címben is emlékszünk, így volt, hallottuk az igéletés elején, Galácia gyülekezeteinek többes számban volt, mert tényleg ez egy nagy terület, ahol sok gyülekezetet alapított. A Cselekedetek könyve 14. részéből aztán még azt is megtudjuk, hogy valójában egy ilyen missziói út során még visszafelé is több gyülekezetet meglátogatott ismét. Tehát volt, ahol kétszer is járt ezen az úton, erősítette a testvéreket, hogy maradjanak meg a hitben. Galácia, ez egy római birodalmi tartomány, ebben az időben ezt az egész területet a római hatalom uralja, ha szabad így mondanom, és annak a nagy-nagy területnek a földrajzi szempontból déli részén élnek azok a gyülekezetek, amelyeknek így küldi ezt a levelét. Az első részből, az első fejezetből, a már hallott lekción túl, azért még egy-két számomra nagyon-nagyon kedves részletet, kifejezést hadd emeljek ki. Az egyik, az első fejezet 15. és 16. verse. Amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a népek között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Tehát egy kicsit így mondom, egy mondattal a damaszkuszi úti élményére utalít vissza, amikor ezt a korábban Krisztust és a követőit üldöző, keresztjén üldöző Pált megragadta a mennybe ment Krisztus, aki ott megjelent, megdicsőült formában előtte a damaszkuszi úton. Emlékszünk, hogy fény jelenség néhány napra a szeme világát is elvette, hangot is hallott, és egy rövid beszélgetésben Jézus megszólítja őt, és még azt is megmondja neki, hogy ő áll előtte, akit korábban ő üldözött, de mostantól majd őt fogja hirdetni, és tényleg egészen a királyokig elmenően nagyon sokak előtt. A Cselekedetek könyve 9. fejezete elmondja részletesen Pál apostol damaszkuszi úti megtérését, majd ő maga ilyen védekező helyzetben elbeszéli még kétszer a Cselekedetek könyvében, a 22. meg a 26. fejezetben, hogy nagyon érdekes, hogy itt ezzel a mondattal utal erre az egész megtérés élményére, hogy Istennek tetszett, hogy kijelentse az ő fiát bennem. Ez egy fontos kifejezés, testvéreim, mert mi a Szent Háromság egy Istenben hiszünk, és az apostolnak, Pál apostolnak, aki Gamáliel rabbi tanítványa volt korábban, nagyon nehéz volt ezt elfogadni, hogy az egyisten hitét nem kell föladja, az egyisten hitével egyszerre kell elfogadja, hogy nem csak a Teremtőben hisz, hanem elküldte ez az egyisten az ő fiát, Jézus Krisztusban, és a lélek által pedig a szívünkben él állandóan, tehát a lélekről majd az 5. fejezetben is lesz újra szó. Itt csak röviden jelzem, hogy ez a kijelentse fiát bennem. Ez egy nagyon fontos mondat, mert val az egykor csak a mózesi törvényt elfogadni tudó módon egyisten hívő Pál arról, hogy egyisten hívő vagyok továbbra is, de hiszem immár, hogy fia Jézus Krisztus, aki testben megjelent közöttünk. És egy másik kifejezést ugyanebből a versből csak kiemelek, aki elhívott engem anyám méhétől fogva. Azért nagyon kedves ez a kifejezés számomra, testvérek, mert egészen a közelmúltig ő üldözte Krisztust és a keresztjéneket, de amikor megtért, visszatekintve egész életét már Isten kezében látja. Tehát ő szerinte már akkor is, amikor az Ószövetségre tanítatott Gamáliel lábainál, és így tovább, az Úristen előkészítette, hogy majd egyszer őt meg fogja ragadni, és tanítványává teszi, és a népek apostolává teszi. Nem illik vendégnek nagyon személyes kérdéseket feltenni, úgyhogy most nem kell föltenni senkinek a kezét, csak belül válaszoljon kérem ki az én kérdésemre, hogy a személyes egyéni életében mikor ragadta meg Krisztus. És gondolom, akik itt ülünk, sokféle válasz van belül a testvérekben most erre a kérdésemre, mert van szerintem olyan itt közöttünk, aki azt mondja, hogy kicsi gyermekkoromban, de el tudom képzelni, hogy van olyan is közöttünk, aki felnőtt korában ragadtatott már meg a Krisztus követésére. Bármikor volt ez, visszatekintve az egész életünket láthatjuk Isten kezében. Tehát amikor mi még nem az ő tudatos útján járó emberek voltunk, akkor is ő már készítgette azt, hogy egyszer azok leszünk. Gyönyörűnek tartom ezt a későn megtérő Pál ajkáról, hogy elhívott engem anyám méhétől fogva. Majdnem azt mondanám, testvérek, hogy egy kicsit, amit mi a reformáció tanításában, a predestináció alatt is értünk, ilyesmit is szinte beleértek egy ilyen kifejezésbe, hogy visszatekintve az Úristen kezét látom az életemben, akkor is, amikor én még nem a Jézus Krisztusnak a követője vagy voltam. És aztán fölmegy kétszer is, ahogy olvassuk, Jeruzsálembe, de nagyon érdekes, ezeket a szakaszokat azért őrizte meg számunkra a levélben, mert valójában azt akarja végig bemutatni, hogy nem a jeruzsálemi apostolok bízták meg őt a pogány misszióval. Tehát ez valójában egy olyan önbemutatás, ami nekünk nagy kincs, hogy 15 napig találkozott Kéfással. De értjük ő ezt azért írja, hogy alig-alig találkoztam valakivel is Jeruzsálemben, nekem nem a jeruzsálemi apostolok adták a küldetésemet. És itt értjük meg még egyszer, amit az igéletésben is mondtam, hogy nem emberektől. Ez a nem emberektől, ez azt is jelenti, hogy még nem is olyan nagy emberektől, mint Kéfás ered az én küldetésem, hanem magától, Jézus Krisztustól. De én most megfordítom, testvérek, és nagy örömmel olvasom, hogy Pál apostolnak volt az életében egy kéthetes időszak, én most így mondom, egy ilyen megnyújtott csendes nap, egy evangelizációs két hét, amikor Pétertől magától hallhatott az Úr Jézustól. Tehát ő, aki földi életében nem volt Jézus tanítványa, mégis első kézből Péter apostoltól hallhatott meg jézusi tanításokat, mondásokat. Sőt, arra is utal itt, ezt most így nem olvasom fel, hogy nem láttam még mást rajta kívül, csak Jakabot, az úr testvérét. Mondom, ez egy ilyen védekező helyzet, hogy alig-alig találkoztam valakivel, ez ennek a fő leírási oka, de nekünk most megfordítom, kincsé válik, az úr testvére Jakabtól hallhatott magáról Jézus Krisztusról, és Péter apostoltól hallhatott magáról Jézus Krisztusról. Pál apostol nagyon-nagyon ritkán idéz Jézustól, az ő levelei nem úgy, tehát nem olyan típusú iratok, mint az evangéliumok. A négy evangélium azért van följegyezve, hogy Jézustól mi ered maga az ő tanításából. Pál azonban úgy ír Jézusról, hogy minden eleme, amit ír, teljesen megfelel annak, amit Jézus tanított az evangéliumok szerint. Tehát a páli levél, az apostoli levél, az egy újfajta műfaj. Ő nem azért írja például, hogy a karácsonyi történeteket elmondja. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy a negyedik fejezetben egyetlen egy kifejezést mond, asszonytól született. Ez Pál apostolnál a karácsonyi történet pár szóban. Tehát ő ismerte a Jézus hagyományokat, magától Péter apostoltól és az úr testvére Jakabtól, azonban ő a jézusi tanítások fényében apostoli leveleket írt. De mindaz, amit ír, Jézus tanításaival megegyező. Az a nagyon-nagyon kevés, amit ténylegesen Jézustól is idéz, az például az első korintusi levélben, a hetedik fejezetben kifejezetten le is írja, hogy ő az Úrtól veszi azt, hogy a házas felek ne váljanak el egymástól. Tehát a házasság Istentől egyé rendeltetését, ott ő meg is nevezi, hogy azt a kis mondást ő az Úrtól, tehát Jézustól veszi. De ugyanabban a fejezetben, az 1 Korintus 7-ben még olyat is van, hogy hozzátesz, hogy ezt nem az Úr mondja, ezt én mondom, tehát van, ahol még külön felhívja a figyelmet arra, ami az ő apostoli tanítása, de erre nem egy Jézustól idézett mondattal utal. De még egy nagyon érdekes verset hadd idézzek. Nem tudom, István testvérem, hogy van-e, amikor esetleg, amikor az adakozást hirdeted, akkor van-e olyan, amikor hozzáteszed, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni? Vagy néha van, amikor az adakozáskor ezt mondjuk. De testvéreim, nagyon érdekes ez a mondat. Ez a Cselekedetek könyve 20. része, 35. verse. Ez a mondat, ez nincs benne a négy evangéliumban, de Pál apostol mondja az efézusi véneknek, akiket magához hívott így elköszönni, és egy gyönyörű búcsú beszédet mondotta az Apcsel 20-ban, és akkor ezzel fejezi be: mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Úgyhogy örüljünk annak, testvérek, hogy Pál ennyire megőrizte a Pétertől, Jakabtól kapott jézusi tanításokat, hogy van egy olyan mondat, amit az egész Új Szövetségben csak a Cselekedetek könyvéből tudunk meg Páltól, és a négy evangéliumban nem szerepel maga ez a Jézustól való mondat. Szóval ő nem sokszor idézi, de teljesen az ő lelkületével tanít. Minden, amit tanít,
arra meg lehet találni, így mondom, hogy melyik jézusi mondás áll a mögött, a páli tanítás mögött. Tehát összhangban van az ő urával, megváltójával. És itt az első részből még azt a talányos kicsi részletet emelem ki, hogy elment Arábiába. Abban az időben igen nagy területet hívtak így, tehát nem kell azt gondolni, hogy földrajzilag rendkívül messzire ment, mert már a Damaszkusztól keletre levő területeket is Arábiához számították az apostol élete idejében. Mindegy, nem tudjuk pontosan, hogy földrajzilag hová ment, csak azt az apró érdekességet hadd említsem, hogy ő nem mondja el, hogy mit tett ott ő 3 éven át, csak arra tér rá, hogy 3 év múlva felment Jeruzsálembe. Én meg azt mondom, testvéreim, hogy ez a 3 év, ez nagyon gazdag 3 év lehetett, bár ő nem részletezi. Például én úgy gondolom, hogy ekkor a zsidó tanítást fejből is tudó, az Ószövetséget rabbi tanítványként, farizeusként, ahhoz az irányzathoz tartozott ő korábban, kívülről tudó ember, Pál átgondolta az egész Ószövetséget, hogy hogy lehet, hogy én eddig nem láttam meg, hogy Jézusban jött el közénk a Messiás. És átveszi az egész Ószövetséget, és ettől kezdve egy Krisztus felől olvasott Ószövetséget tanít. 2 példát hadd hozzak erre, amikor bemegy, Cselekedetek könyve ez is, amikor bemegy egy zsinagógába az útjai során, egy-egy idegen városban, ha ott van zsinagóga, tudatosan bemegy a zsinagógába is azon a helyen, és így olvassuk többször is a Cselekedetek könyvébe, hogy és megmutatta nekik az írásokból, tehát a mi Ószövetségünkből, hogy Jézus a Krisztus. Tehát Pálnak van egy 3 csendes éve, 3 évnyi csendes napja, amikor átolvassa úgy az egész Ószövetséget, hogy hogyan mutat ez Krisztusra. És ettől kezdve a saját népe társainak is meg tudja mutatni, hogy rámutat előre, Jézusban teljesedtek be ezek az igék. A fejezet, az első fejezet vége a júdeai gyülekezeteknek egy gyönyörű bizonyságtétele az apostolról. Aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. És hozzáteszi Pál, ez az utolsó mondat az első fejezetben, a Galatában, és dicsőítették én értem Istent. Tehát a keresztjén üldöző találkozik a damaszkuszi úton Jézussal, Isten kijelenti az ő fiát neki, átértékeli a teljes Ószövetség olvasását, hogy mostantól Krisztusban beteljesedve látom az Ószövetséget, Jézus az ígért és eljött Messiás, ennek hirdetőjévé válik, és ezután, akiket korábban üldözött, ők már bizonyságot tesznek róla, hogy mekkora változás ment át az életében, és dicsőítették én értem Istent. Nagyon örülök annak, amikor az úrházába bejövettel egy kis imával állunk meg ott a bejáratnál, hogy az egyik ige, ami most ki van írva, az, hogy látják Máté evangéliumából a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítik a ti mennyei atyátokat. A Máté 5-ből beteljesedett például itt is ez, de jó lenne, hogyha a mi életünk is olyan lenne, hogy utána nem minket dicsérnek meg, hanem dicsőítik a mennyei atyát. És Pálért azok tudták dicsőíteni Istent, akiket korábban a damaszkuszi úti megtérése előtt ő maga is üldözött. A második felmenetele, az már a második fejezetben van leírva, azután 14 esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe. Itt a mi nagyszerű tanítómesterünket hadd hívjam segítségül, Calvint. Calvin egyszerűen zseniálisan brilliáns írásmagyarázattal azt mondta, hogy fölmentem 3 év múlva, fölmentem 14 év múlva, ez a második felmenetel tehát. Nézzük meg, hogy hol van a Cselekedetek könyvében a második felmenetel. És megtalálta a reformátor, hogy le van írva az első a Cselekedetek 9. fejezetében, És a második pedig a 11. fejezet végén van, egy eléggé váratlan helyen, nem keresnénk ott, hogy mondjam, őszintén. Tudnélik, ott arról van szó, hogy egy éhínség támadt, Agabus előre megjövendölte, hogy éhínség fog lenni. Be is következett egyébként ez az éhínség, ezt Biblián kívüli forrásokból is tudjuk, ez egy történelmi esemény volt, szomorú esemény. És akkor a testvérek gyűjtést rendeztek, és Pállal és Barnabással elküldték Jeruzsálembe, hogy a jeruzsálemi gyülekezet szegényeiről gondoskodjanak. Tehát egy ilyen gyűjtést víve fölmegy. Nincs részletezve, de a Cselekedetek könyve 11. része végén ott van a második felmenetel. És azért örülök, hogy Calvin ezt több száz évvel ezelőtt észrevette és leírta nekünk, és szomorúan mondom, testvéreim, hogy a kortársaink ezek szerint nem olvassák Calvint, vagy hogy mondjam, ez most a irónia helye volt, elnézést kérek ezért, mert testvérek, nagyon sok modern napjainkban születő kommentárban azt írják a magyarázók, hogy ez a második fejezet, amikor itt leírja, hogy fölment Jeruzsálembe, ez a Cselekedetek könyve 15. részében van, amikor egy így mondjuk egy apostoli konvent zsinat gyűlésen megállapodnak, hogy csak mitől tartózkodjanak a pogányból lett keresztjének. Azt aztán írásba is fogalják. Egyszerűen két okból sem értem, hogy a kortársak miért azonosítják ezt a Galata 2-t az Abcsel 15-tel. Az egyik ok, mondom, ez, hogy meg kell egyszerűen számolni. Az Abcsel 15 az a harmadik felmenetel. Pál meg leírta, hogy most másodszor így megy fel, és Calvin, mondom, 500 éve már megszámolta, hogy a 11. részben ment fel másodszor. Zárójelben mondom, hogy teljesen jól összeillik azzal az Abcsel 11 végével, mert itt Barnabással megy, a szegényekről gondoskodik, tehát jól megfelel ez a találkozás annak, ami az Abcsel 11 végén van. Miért fontos? Mert amúgy mondhatnám azt is, testvérek, hogy ha valaki a 15. résszel akarja azonosítani, ám tegye, szabadok vagyunk erre is. Persze, hogy szabadok vagyunk erre is, csak van egy dupla, egy második problémánk. Nem csak az, hogy az apostol maga ezek szerint akkor nem jól emlékezett, hogy hányszor ment fel, hanem a 15. részben ott világosan arról szól már az az ülés, hogy megüzenik a Jeruzsálemen kívüli pogányból lett keresztényeknek, hogy a fulvaholt állattól tartózkodjanak, a vértől, a paráznaságtól, a bárványimádástól. És egyáltalán nem szerepel, hogy körül kell metélkednie a pogányból lett keresztényeknek. Hogyha testvéreim, meg lett volna az a 15. részbeli egyesség, akkor azt kéne itt idézze a Galata levélben. Mert ez olyan, mintha valakinek van egy mindent eldöntő érve, azt nem mondja ki, ellenben gyűjt rengeteg másik érvet, hogy miért nem kell körülmetélkedni. Ebben a levélben többször visszatér arra, hogy ne tegyétek oda a körülmetélkedés parancsát a pogányból lett keresztjénekre, nekik ezt nem kell már betartaniuk. Hogyha meg lett volna már a 15. részbeli egyesség, akkor arra hivatkozott volna. Szóval szerintem, testvéreim, a Calvini észrevétel nagyon találó, azért nem hivatkozik a 15. fejezet Abcsel 15 egyezményére, mert még előtte vagyunk. Ez a levél kicsivel megszületett a Cselekedetek 15 nagy jeruzsálemi találkozója előtt. Említettem a testvéreknek korábban, hogy a 13. és a 14. fejezet írja le az első missziói útját, és akkor jár Galácia római birodalmi tartomány déli részein, úgyhogy abszolút megérthető a Galata levél és az Abcsel egybehangzóan, ha elfogadjuk, hogy amikor másodszor megy fel a Galata 2 szerint, az a második valóban az Abcsel szerint is. És a 11. része végén megy fel, majd aztán megalapítja ezeket a gyülekezeteket, és megírja még ezt a levelét hozzájuk, azelőtt az Abcsel 15-ös gyűlés előtt, amely aztán már levélbe is foglalta, hogy csak mit kell betartani a pogányból lett keresztényeknek, és a körülmetélést már ott se kellett betartani. Ez a világos érv csak később született meg, ezért nem hivatkozik rá az apostol. De amit kiemelnék még ebből a második részből, hogy azért nem csak egy adományt vinni ment föl Jeruzsálembe, ezen a második jeruzsálemi látogatásán, hanem ha már ott volt, ő maga írja így, hogy az oszlop apostolok elé tártam az általam hirdetett evangéliumot. Ez a három apostol, Péter, akit Kéfás néven is említ néha az Arám nevén, de ez ugyanő, Kéfás vagy Péter, és Jakab és János, az oszlop apostolok, és egy szép kép van itt, hogy megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak. Ezt úgy képzeljük el, hogy mi most a pandémia miatt nem tettük meg ezt a templomajtóban, de az ókorban is ismert volt már, hogy valamit kézfogással erősítettek meg. Itt a Biblia szövege annyira precíz, a magyar fordítás már nem részletezi, hogy még az is kíván, hogy a közösségnek a jobb kezét, tehát hogy jobb kézzel fogtak kezet, a Bibliában még ez is kiderül. De ez most egy teljesen zárójeles poén, hogy így mondjam. Az, hogy a megállapodásul kezet adtak, jó ez a magyar fordítás, de szó szerint még egyszer mondom, hogy a közösségnek a kéznyújtását, vagy jobb kézfogását adták. Tehát közösség volt a jeruzsálemi apostolok és Pál pogány missziója között. Még hozzátesz itt, hogy ők nekem, a tekintélyesek, az oszlop apostolok, nekem semmit nem írtak elő. Ez azt jelenti, hogy már ők akkor sem mondták azt, hogy körül kéne például metélni a pogányból lett keresztényeket. És van egy nagyon szomorú esemény itt a második fejezetben. Egyszer megtörténik egy olyan helyzet, hogy Péter apostol miközben már étkezésileg is közösségben van a pogányból lett keresztényekkel, azaz bármit megehet, most így mondom. Emlékszünk, hogy a Cornélius történet, az Abcsel 10, Isten megmutatta neki, hogy amit Isten megtisztított, azt te nem mondd tisztátalannak. Ez a felismerés már megvolt, és mégis, mikor ott Antiókiában jöttek Jeruzsálemből némelyek, akkor ő elhúzódott a pogányból lett keresztjénektől. És Pál nagyon kemény szavakat használ itt a Galata 2-ben, képmutató módon viselkedett, ezt írja Pál apostol Kéfásról, Péterről. És hozzáteszi, mikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, ezt mondtam Kéfásnak mindnyájuk előtt, ha te zsidó létedre, pogány módra és nem zsidó módra élsz, ez azt jelenti, hogy már te sem tartod be az ószövetségi rituális törvényeket, akkor mi módon kényszeríted erre a pogányokat? Tehát meg kellett rója Pál apostol Kéfást, Pétert, hogy akkor legyünk már tényleg következetesek, hogy ezeket a rituális törvényeket nem kell előírni a pogányokra. És, hogy mondjam, a szeretet légkörében való helyreigazításnak is volt helye az ősegyházban. Erre látunk egy példát a Galata 2-ben. A második fejezet végén az a gyönyörű aranymondás van, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Galata 2, 19 és 20, szerintem sokan tudják ezt aranymondásszerűen. Tehát minden megtörtént a megváltásomért a kereszten. És ezért érthető a második fejezet drámaian fogalmazott lezáró utolsó 21. verse. Nem vetem el Isten kegyelmét. Ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Nagyon drámai hangvétel. De értjük jól, arra akarja visszavezetni őket, hogy Krisztus kereszt halálához nem lehet semmit hozzátenni. És egy ellentét párral nem a törvény cselekedeteiből, hanem a Krisztusba vetett hit által igazulunk meg. Szinte tételszerűen írja a második fejezet vége felé az apostol. A harmadikból is csak kiemelek egy-kettő elemet, az egyik, amit kiemelnék, hogy milyen gazdag stílusban tudott írni az apostol. Itt a levél, a harmadik fejezet elején ugyanis kérdéseket halmoz. Egy kérdésgyűjtemény van. Azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok ki a lelket, vagy a hit igéjének hallása által? És halmoz kérdéseket. Nekem ebben azt tetszik, bevallom tanáremberként, hogy a legjobb elvezetni valakit arra, hogy belülről ő mondja ki a választ. A kérdés azért egy jó eszköz, mert hogyha a galaták maguk kimondták, hogy egyedül az ige hirdetés által a hit hallásából kaptuk a lelket, akkor minden ezt támadó tévtanítónak majd ellen tudnak állni. Tehát Pál nem csak tanárként, tanítómesterként tanítja őket, hogy mit higgyenek, hanem nagyszerű módszerrel, ha szabad így mondanom, kérdéseket tesz fel, válaszoljatok, és ha meghoztátok a választ, akkor erősebb lesz a meggyőződésetek, mintha egyszerűen csak, mert én mondom, azért elfogadjátok. Tehát a belülről azonosulás az evangéliummal, annak egy remek eszköze, hogy fölteszem a kérdést, amire csak egy jó válasz van, de te mondd ki, testvérem, azt a választ. Nagyon tetszik, hogy ő egy rendkívül széles skálán tudta használni a megszólítás módjait. Itt a harmadik részben aztán szó van még Ábrahám példájáról, nagyszerű írásmagyarázóként itt is bemutatkozik Pál. Nagyon tetszik, ahogy ő a saját maga által, mondtam már fejből is, egészen biztosan tudott ószövetséget mondatról mondatra figyelmesen átveszi, és észreveszi, hogy az 1 Mózes 15-ben hangzik el az az ige, hogy hit Ábrahám, és ezt tulajdonítaték néki igazságul. És aztán lapoz képzeletben Pál apostol, és csak az 1 Mózes 17-ben van leírva Ábrahám körülmetélése. Tehát zseniális egzegézissel még azt is kimutatja a saját néptársainak is oda kéne erre figyelniük, hogy most Ábrahámra hivatkoztok? Nagyszerű. De én a hit példájaként tudok Ábrahámra hivatkozni. Mert mindenek előtt, még a körülmetélkedés szövetsége előtt már ezt a kijelentést adta neki az Úr, hogy hit által van az üdvösség. Szóval itt egy kicsit az írásmagyarázó Pálba billanthatunk be a harmadik részben, ahol Ábrahám példáját hozza. Én azonban egy ókori és ma is ismert szavára hívnám fel a figyelmet, azért, mert általam is szeretett pedagógusok is vannak itt közöttünk, tényleg használja a pedagógus szót görögül, paidagógos, pedagógus. Az ókorban testvérek még máshogy használták, nem a mai tanító-tanár értelemben. Az ókorban egy konkrét feladatral megbízott volt a paidagógos, az, aki az iskolába elvitte a jómódú embernek a gyermekét, és aztán kikérdezte tőle a leckét, haza is vezette, vigyázott arra, hogy amit tanult, aszerint éljen, tehát nem ő maga volt a tanár, ez a lényeg. Tehát az ókorban még nem a tanára magára használták a paidagógos, pedagógus szót, de olyan valakire, aki gondoskodott arról, hogy jó tanításban részesüljön a gyermek. Ne botránkoztassa meg a testvéreket, hogy ezt elárulom, hogy sokszor rabszolga volt a paidagógos az ókorban. Tehát abban a társadalomban tényleg voltak rabszolgák, és sokszor egy rabszolgára bízta rá a család szülője a gyermekét, de ez egy nagyon-nagyon fontos feladat volt, hogy vigyázz rá, te viszed el az iskolába, utána te fogsz arról gondoskodni, hogy amit tanult, az az életébe menjen át, valósuljon meg. Tehát egy ilyen tágabb értelemben vett tanításról gondoskodó ember volt, nem maga, aki az iskolában tanított még az ókorban. Ami miatt azonban mondom ezt, ez most nem csak a szó maga, hanem egy gyönyörű képpel használja az apostol. A törvény Krisztusra vezérlő paidagógoszunká lett, ezt írja a harmadik fejezet végén. Tehát a törvény gondoskodik arról, hogy túlmutasson magán, hogy Krisztushoz kell oda menekülni az embereknek. És ha belegondolunk, testvéreim, mi a reformációnak megköszönjük azt is, hogy a törvény az egy pozitív szó a mi szóhasználatunkban. Arra az egy dologra nem alkalmas, hogy üdvösséget adjon. De nem is ez a dolga. A törvénynek az volt a feladata, hogy mutassa föl az Isten rendjét. Ha az ember nem felel meg az Isten rendjének, akkor mondja ki, hogy az bűn. Tehát a törvény a bűn felismerését szolgálja. Önmaga nem tud megváltani, tehát az ószövetségi törvényről beszélek, a mózesi könyvekről például, de a jól értett törvény túlmutat magán és elvezet Krisztushoz. Hogy Krisztus a megváltód. A törvény Krisztushoz elvezető pajdagógosszá, mesterré, tanító mesterővéért. Az új fordítás itt nevelőt használ. És egyébként még az is érdekes, hogy mind a kettő helyes, lehet úgy is fordítani, hogy a Krisztus eljöveteléig, tehát egy időbeli értelme is lehet, hogy addig volt ez a nevelőnk, de mondom, egy ilyen irányulást is ki tud fejezni, ami itt a görög szövegben van, hogy oda Krisztushoz, Krisztusig való nevelőnk, Krisztusra vezérlő mester, a régi szép fordításunk szerint. A negyedik fejezetből nagyot ugrok, csak egy dolgot veszek elő, ez egy nagyon érdekes, a fejezet második feléből emelem ki, van egy hatalmas allegória, így szoktuk mondani. Hágár allegória, ez a szakkifejezésünk erre. Hosszan ír az apostol arról, hogy volt Sára, a szabadasszony, és nem volt gyermeke, emlékszünk, ez az Ószövetségre utaló szakasz. És nem volt gyermeke, ezért emlékszünk, hogy az Ószövetségben először Hágártól lesz Izmael, hogy így mondjam, tehát az idős Ábrahám, tehát az idős Sára már emberileg nem nagyon hitte el, hogy lehet saját gyermekük. És akkor volt egy ilyen megoldás, hogy a rabszolga, az ókorban létezett egy ilyen lehetőség, hogy akkor a rabszolga szül egy gyermeket a szülni már nem tudó feleség helyett. De az Úristen nem így akart gondoskodni utódról, hanem ő csodát tud tenni, és aztán idős korában mégis Sárának megszületik Izsák, tényleg saját gyermeke. És itt van egy fantasztikus hosszú részlet, ahol most én sűrítve mondom, de szeretném, hogyha a sokkoló jellegét értenék a testvérek. Hogy Pál azt mondja, hogy aki Isten ígéreteit megragadja, az Istennek a gyermeke. Tehát aki elfogadja azt, hogy Izsákban, a későn, nagyon-nagyon nehezen, de mégis megszülető gyermekben megy tovább, Ábrahám, Izsák, Jákob, aztán tudjuk, hogy tényleg így mentek tovább az ősatyák vonala. De emlékszünk, hogy Ábrahám és Sára ezt nem tudta kivárni, ezért Hágártól volt egy másik gyermek, egy korábban megszületett gyermek. Ami a bátran botránkoztató, értjük testvérem Pál apostol logikájában, hogy nem a vérségi leszármazás lesz valaki Izsák gyermeke, hanem azzal, hogyha hisz Isten ígéreteinek. Tehát aki Istent az ígéretek hű Istenének vallja, aki tartja a szavát, aki ki tudja várni az ő ígéretei beteljesedését, az mind Istennek gyermeke. És itt a negyedik fejezetben ezért olvassuk a pogány galatákra, tehát akik nem zsidó származásúak voltak, rájuk is alkalmazza ezt, hogy ti testvéreim Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Tehát az Isten népébe nem a test szerinti születéssel, hanem az Isten ígéretei Krisztusban beteljesedése megragadásával lehet valaki. És ezért értjük meg, testvéreim, hogy mi is Isten népe gyermekei vagyunk immár. Nem a származás miatt, hanem mert hiszünk abban, hogy Istennek minden ígérete Jézusban lett igenné és ámenné. Akik Jézusban az Isten ígéreteit beváltó Istenben hisznek, azok Isten gyermekei. De a botránkoztató az, értjük testvérek, hogy Pálnak voltak kortársai, zsidó származású emberek, akik elmondhatták magukról, hogy mi Ábrahám, Izsák, Jákob, tehát mi születésünk szerint azon az ágon születtünk. És nekik azt üzeni, hogy nem hivatkozhatsz erre. Nem azért vagy Istennek gyermeke, hogy milyen ágon születtél, hanem hogyha Jézusban megragadod az ígéreteit. És ez a Hágár allegória azért megdöbbentő, mert azt a csavart viszi bele ebbe a neki teljesen következetes logikai menetbe, hogyha egy zsidó származású ember nem fogadja el Jézust megváltójának, akkor az olyan, minthogyha a Hágár vonalán, értjük, tehát a másik ágon lenne, mert nem az ígéreteket megragadás miatt tartozik Istenhez. Hát testvéreim, meg kell mondjam őszintén, hogy ilyen bátor bizonyságtétel nem sok van, tehát emelt fővel mondjuk mi is nyugodtan azt, hogy nem a vér szerinti származás dönti, hogy hová tartozunk, hanem a Jézusba vetett hit dönti el, hogy hová tartozunk. És bármilyen származásból Isten népébe kerülünk a Jézus Krisztusba vetett hit által. Itt nagyon-nagyon-nagyon zárójelben mondom, testvérek, ezt főleg az én teológus drága testvér gyermekeimnek mondom, ők ezt tudják, mert órán is hallják tőlem, hogy a mai teológiában egy élesen elágazó, kimerem mondani ezt a szót, hogy vita folyik arról, hogy mire használjuk azt a bibliai fogalmat, hogy Isten népe. Úgyhogy most nagyon summásan, csak annyit mondok a testvéreknek, hogy van egy beszűkített értelme ennek a fogalomnak, van, aki azt mondja, hogy mivel az Izraelt választotta ki az Ószövetségben, használjuk csak erre a fogalmat, hogy Istennek értsd az ószövetségi választott népe az Izrael. Én úgy olvasom a Szentírást, hogy így indult el ez a fogalom, de Jézussal az Isten népébe kerül be mindenki, aki őt megváltójának vallja. Tehát aki hisz Jézusban, mint Isten fiában, az ígéreteket megragadja ő benne, ő is Isten népe. Úgyhogy elárulom a testvéreknek, hogy szerintem mi itt a Pátyi gyülekezetben is Isten népe vagyunk, mert már nem a leszármazás, hanem a Jézushoz való kapcsolat. Az dönti el, hogy valaki az Isten népe gyermeke, tagja-e vagy sem. Az 5. fejezetből azt emelem ki, ami tudom, hogy Fülöp Péter testvérnek is kedves igéje, a lélek gyümölcse kifejezést, és csak annyit hadd említsek, ami miatt nekem nagyon kedves szintén. Itt egy ellentét pár van, a test és a lélekről van hosszan szó az 5. fejezetben, de értjük jól, az apostol nem a fizikai testünket becsülte le, ő nagyon nagyra értékelte, sőt azt mondta, hogy a Szentlélek temploma. Tehát nagyon vigyázzunk, hogy hogy élünk a testünkben, a nagy kincs a mi testünk. Hanem a testnek van egy törekvése, vágyódása, és ha az Isten ellenében törekszik a test, akkor ne a test cselekedeteinek engedelmeskedjünk, hanem hagyjuk, hogy a lélek uralma alá vonja a testünket. A test az érték, de a Krisztus lelke nélküli test az sajnos lázadó testé, engedetlen testé tud válni. És egy hosszú listában a lélek nélkül miket tud a test, csak párat hadd emelek ki, a test cselekedetei nyilvánvalók, házasságtörés, paráznosság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, egy hosszú lista. De ezután jön a lélek gyümölcse. Amikor az Isten lelke vezérel bennünket, akkor vagyunk az ő gyermekei. A lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Mások használták ezt a képet, csak átveszem én is, és használom itt a testvérek között, mint egy szőlőnek a szemei. Egy fürt van, és mégis több szem a szőlőn, ezek nem vagy-vagy, hogy kettőt a kilencből megtartok, hanem akinek a lélek uralja az életét, azt jellemzi, és ezért tényleg egyes számban van, hogy a lélek gyümölcse, és ezután jön ez a gyönyörű 9 tagú felsorolás. És a 6. részből azt emelem ki, ami egy látszólagos ellentmondás, Pál sosincs magával ellentmondásban, úgyhogy nekünk kell mindig küzdeni, hogy megértsük, hogy miért nem ellentmondás. A 6. részben ugyanis a teher szót látszólag 2 teljesen különböző mondatban is használja. Az egyik nagyon jól ismert az, hogy egymás terhét hordozzátok. Ez a 2. vers a 6. fejezetben. Majd picivel lejjebb az 5. versben, kiki a maga terhét hordozza. Adjuk meg azt a bizalmat Pál apostolnak, testvéreim, hogy az 5. versnél nagyon jól emlékezett, hogy mit írt a 2. versben. Tehát akkor ez nem egy önellentmondás, hanem azt üzeni, hogy vannak, testvéreim, olyan terhek, amelyben tudunk egymásnak segíteni a hordozásban. Keressük meg azt, hogy miben tudunk segíteni egymásnak. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, mondja az apostol. De az is biztos, hogy vannak olyan az Istennel való kapcsolatomban csak rám tett terhek is, amelyeket el kell tőle fogadjak, és nekem kell hordoznom az ő erejével. Itt nem ellentmondás van, hanem valóban 2 típusú teher van. Fogadjam tőle azt, amelyet úgy ad nekem, hogy a vele való kapcsolatban erőt ad ahhoz, hogy elhordozzam, de csak én tudom hordozni azt a vele való kapcsolatomban. És keressem meg, hogy mi az, ahol viszont segíthetek egy testvéremnek, ahol egy olyan teherhordozásban vehetek részt, amit maga az Úr is megenged, hogy valaki ne összeroskantóan egyedül hordozza, hanem testvérek közösségében könnyebbedjen a teher. Egyszerre igaz, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. És az is, hogy kiki a maga terhét hordozza, Galata 6. rész, 2. és 5. verse. A végén a levélnek a kegyelem legyen a ti lelkeitekkel, testvéreim. Emlékszünk, az istentisztelet elején hallottuk, hogy kegyelem néktek és békesség, tehát a kegyelem volt az első üzenete, és a lezáró mondatban, mint egy keret, mindent a kegyelem fog össze. A levél eleje és vége is így keretezi a Galatákhoz írt levelet. Ezt kívánom a pátyi szeretett testvéreknek, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és kérem, hogy még ne foglaljon helyet Péter testvérem, hanem néhány olyan felvezető kérdést, segítséget adjon nekünk arra nézve, hogy mi legyen a vezérfonala majd a délutáni beszélgetésünknek, mert most egy nagyszerű tanulmányt hallottunk arra nézve, hogy Pál apostol életében milyen események voltak, és hogy ezt mi hogyan tudjuk apró pénzre váltani a saját életünkre vonatkozóan.
Köszönöm szépen. Szóval úgy döntöttem végül is, mikor lelkésztestvérem kérte, hogy hozzak kérdéseket, hogy egy mondatba, vagyis egy kérdésbe foglaltam össze én az egy-egy fejezetet, és ezért 6 ilyen kérdésem volna, amiről beszélgethetünk, de ahogy a nyitó mondatban mondtam, másról is, ami nem hangzott el, de valakinek lelkében az Úr üzenete, nyugodtan mondja majd a beszélgetésben. Tehát az első fejezetből, miben látjuk Isten kezét egész életünkben születésünktől fogva. Tehát itt arra utalok vissza, hogy aki elválasztott engem anyám méhétől, az a vers. De egy kicsit átgondolni, fiatalabbak, középkorúak, idősebbek, hogy így tudok-e visszanézni az életemre? Miben látom Isten kezének jelenlétét egész életemben születésemtől fogva? A 2. fejezetből kérdésként fogalmazom, mit jelent az, hogy Krisztus él bennem a mindennapi döntéseimben? Tehát él bennem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mit jelent az, hogy Krisztus él bennem a mindennapi döntéseimben? A 3. fejezetből a Krisztus törvényre vezérlő mester képből így átfogó kérdésem ez lenne. milyen pozitív szerepeit látom az ószövetségi törvényeknek a keresztény életben. Milyen pozitív szerepeit látom az ószövetségi törvényeknek a keresztény életben. A negyedik fejezetből, hát én csak az allegóriáról szóltam, de a kérdésemet valójában egy korábbi versre építettem, hogy a Krisztus lelke van bennünk, aki által kiáltjuk Abbá, Atyám. És a negyedik rész elején, csak itt az idő miatt ezt a részt nem ismertettem, de a kiskorúság, nagykorúság képe fordul még elő. Úgyhogy itt most egyszerűen csak a kérdést hozom, de erről külön nem szóltam a negyedik rész alapján. Mit jelent nagykorú kereszténynek lenni? Mit jelent nagykorú kereszténynek lenni? Az ötödik fejezetben van egy markáns vers, én ott most a lélek gyümölcsét emeltem ki, de Pál azzal a szép mondattal foglalja össze a lélek által vezetett életet, a szeretet által munkálkodó hit. A szeretet által munkálkodó hit. Értjük, ez azért zseniális, mert mi szembeállítanánk egymást, hogy a hit akkor nincs munkálkodás. De Pál elvezet minket oda, hogy ha üdvözítő hitem van, akkor ez a hit szeretet által elkezd munkálkodni. Tehát az előbb mondtam, hogy nem üdvszerző cselekedeteink vannak. Azt nem lehet mellé tenni semmilyen módon a Krisztus megváltó halálának. Azonban a hívő ember, aki csak a Krisztus kegyelméből üdvözül, ő benne a szeretet által elkezd munkálkodni a hit. Mit jelent, milyen példákat tudunk felhozni arra, hogy szeretet által munkálkodó hit legyen az életünkben. És a hatodik fejezetből is én most a teherhordozásra utaltam, és nyugodtan lehet ez a beszédtémánk, de van még egy gyönyörű mondata ennek a hatodik résznek, hogy tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen hitünk cselédeivel, családtagjaival. Tehát a kérdésemet azt erre fogalmaztam meg, hogy miben jelenhet meg a ránk bízottak iránti felelősség. És itt tényleg arra gondolok, hogy a családban, a gyülekezetben tegyünk jót mindenekkel, kiváltképpen hitünk családtagjaival. Tehát van egy kisugárzó, igen, a pátyi, egész közösségért is van felelősségünk, népünkért is van, de Isten azt is kéri, hogy a gyülekezetben, aki már testvérem, róla is gondoskodjam. Tehát ez a ránk bízottak, és most ki keresse meg, hogy egyre táguló, sokféle körre alkalmazható, én általánosan fogalmazom, miben jelenhet meg a ránk bízottak iránti felelősségünk. Tehát hol látjuk Isten kezét életünkben a születésünktől fogva? Mit jelent az, hogy Krisztus él bennem a mindennapi döntésekben? Milyen pozitív szerepét látjuk az ószövetségi törvényeknek a keresztény életünkben? Mit jelent nagykorú kereszténynek lenni, akinek a szívében a lélek azt kiáltja, hogy Abbá, Atyám? Milyen példákat tudunk hozni arra, hogy szeretet által munkálkodó hit van bennünk, és miben jelenik meg a ránk bizottak iránti felelősségünk?
Köszönjük szépen, és akkor most ezekkel a gondolatokkal, és készülve arra, hogy majd nem sokára beszélgetünk erről, szeretettel bátorítok mindenkit a másfajta közösségre, az étkezés közösségére, de előtte még éneklünk egy-két éneket, amellyel időt adunk az előkészítésre azoknak, akik már átmennek az asztalokat előkészíteni. Az egyik ének, ami délelőtt is első versként a prédikációban elhangzott, a 467. énekünk, a, nem azt mondom, hogy fekete énekeskönyvből, de a régebbi énekeskönyvünkből. 467. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy. másik ének, amelyik más módon kapcsolódik a Galata levélhez, az a Mindig velem, Uram, mindig velem, a 662. ének a másik gyűjteményben. 662. Nem árulom el, hogy melyik verszaka az, de rá fogunk ismerni. És a harmadik énekből csak két verszakot fogunk már énekelni. Ez a 793. éneknek az utolsó két verse, a 793. éneknek a negyedik és ötödik verse. Egymás terhét szívből elviselnünk, segíts kérünk. Akkor kívánok mindenkinek jó étvágyat az ebédhez, és nem így egy asztalhoz ülve fogunk enni, kiki maga imádkozik az étkedés előtt, és így majd 13:30-tól folytatjuk itt a templomba, gyűjjünk össze, és akkor itt majd megbeszéljük, hogy hogyan tovább. Köszönöm szépen, áldás, békesség!